Nyissuk meg a Bibliánkat a 24. Zsoltárnál, és a 24. Zsoltárból szeretnék igét olvasni mai délelőtre. Tehát a 24. Zsoltárt keressük ki, és fennállva hallgassuk meg az Isten igényét. A 24. Zsoltár első versétől fogom olvasni az igényét. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld, s annak teljessége, a föld kereksége, s annak lakosai. Mert ő alapította a tengereken, és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén, az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást ér az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik, Szella. Eddig az ige, imádkozzunk. Köszönjük Istenünk ezt a délelőttet. Köszönjük, hogy szeretnél minket megszólítani. Szeretnél beszélni a szívünkkel. Segíts meg, hogy ez most megtörténhessen. Áld meg így a te igédet, a hallgatóságot is. Légy közöttük, és kérjük, hogy a te szent lelked munkálkodjék. Kegyelmedből. Amen. A Zsoltárok könyve, ugye az sok kis Zsoltárból áll, tudjuk azt, hogy 150 Zsoltár. Ezt még talán a gyerekek is tudják, és elég sok Zsoltárhoz az van írva, hogy Dávid Zsoltára. Ehhez a 24. Zsoltárhoz is az van írva, hogy Dávid Zsoltára. Nem tudom, valaki utána számolt-e már ennek, hogy mennyi Zsoltára Dávidé, mennyi tulajdonítanak neki. Hát valószínű, hogy nem, én se számoltam utána, de egy könyvben olvastam, hogy körülbelül 73 Zsoltárt tulajdonítanak Dávidnak. És én is, ahogy úgy ismerem egy részét a Zsoltároknak, már valószínű mindet többször is olvastam, de ahogy úgy emlékeim szerint van, mindenfajta Zsoltárhoz oda van írva Dávid Zsoltár. Oda van írva a bűnbánati Zsoltárhoz, oda van írva a hálózó Zsoltárhoz. Ez a Zsoltár is neki tulajdonítható. Tehát abszolút nem mondható el Dávidról, hogy ő csak dicséreteket írt, ő csak olyan Zsoltárokat énekelt, imádkozott, ami mind hálaadó, hanem volt, amikor bűnbánó Zsoltárt mondott. Volt, amikor azon háborodott fel lelkébe, hogy milyen jó a bűnösöknek, hogy mennyire gyarapodnak, és panaszkodott Istennek. Volt, amikor más miatt panaszkodott, mert háborgatták őt. Tehát abszolút nem egy sablonosak az ő Zsoltárai. És sokszor meg lehet azt figyelni, hogy elkezd egy negatív dolgot mondani a Istennek, és átvált egy hálaadásba. Átvált egy teljesen más lelkületbe, mint ahogy ő elkezdi ezt a Zsoltárt. És egyből ez az első üzenet a mai napunknak, hogy mint ahogy Dávid minden lelki állapotban mehetett Istenhez, és ment is Istenhez, születtek a Zsoltárok. Ugyanígy ez ránk is igaz. És az a jó, hogyha minden lelki állapotban, nem csak amikor úgy érzem, hogy közel vagyok Istenhez, nem csak amikor egy alkalmon vagyok, hanem bárhogy is vagyok, megyek az Istenhez, kiöntöm a szívemet, elmondom neki, hogy ez bánt, elmondom, hogy az bánt, hogy akár közömbös vagyok, az bánt, hogy nehéz imádkozni, vagy valami bűn van az életemben, bármilyen állapotban mehetünk Istenhez. És ő segít, és születhetnek úgymond Zsoltárok a mi ajkainkról. És ez is a kérése az Úrnak, menjünk hozzá. Menjünk hozzá, bármilyen állapotban is vagyunk. Talán egy ilyen feladatként is kiadhatnám azt, hogy hát ebéd után például. Hát menjünk az Úr elé. Vagy holnap reggel, ahogy szoktunk áhítatót tartani, menjünk az Úr elé. Nyitott szívvel. És megváltoztatja a mi szívünket. És szól a szívünkhöz. És esetleg elkezdjük panasszal, elkezdjük közömbösen, és utána pedig megelevenedik a mi szívünk. Isten jelenlétében. Tehát Dávid úgy kezdi ezt a Zsoltárt, ami az övé, hogy az Úré a föld és annak teljessége, a föld keresztsége és annak lakosai. Amikor először ezt a Zsoltárt olvastam, és úgy készülésre úgy kijelöltem, hogy ebből majd szeretnék igét hirdetni. Ez az első mondat, amit megragadott, hogy az Úré a föl, minden az övé. És ez olyan hálával töltött be, hogy szétnézzünk a természetbe, látjuk a törvényszerűségeket, mindenből az látszik, hogy milyen csodálatos az Isten, milyen hatalmas az Isten. De eszembe jutott készülés során egy másik gondolat is, hogy hát van, aki nem így látja, és van, amikor az ember elé is nem a pozitív dolgok kerülnek, hanem a negatív dolgok, a tragédiák, a balesetek, a sok szörnyűség, amit a világban látunk, meg amit a híradó vagy bármi hoz elénk, és kérdezheti azt az ember, hogy hát Istenem, minden, hát akkor hogy vannak ezek a dolgok? Miért kellene megtörténni a tragédiáknak? Miért történnek meg ezek az események, a háborúk, a balesetek? És erre nagyon sok választ tudunk adni. Mégis én most az van bennem, hogy azt mondjam erre, és az volt a szívemben is, hogy a válasz erre az, hogy Isten ezt a földet kiadta az ember. Úgymond rábízta ezt a földet. Isteni minden, de az ember tette olyanná, amilyen most a föld. Az Mózes első könyvében ezt mondja Isten Ádámnak és Évának. Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet, hajtsátok birodalmatok alá. Tehát az embernek adta a hatalmába most a földet, és uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, a földön csúszó, mászó mindenfajta állaton. Tehát Isten úgymond odaadta az ő birtokát nekünk, hogy gondozzuk, hogy rajta éljünk, és mi tettük ilyenni, amilyen a mostani világ? Mi tettük ilyenni ezt a földet? És ha belegondolunk abba, hogy ha csak a Bibliának egy részét, hogy csak a 10 parancsolatból pár parancsolatot az emberiség magáévá tenne és betartana, hát teljesen megfordul az egész világnak a rendje és folyása. Gondoljunk bele akár csak a balesetekben. Hogyha komolyan vennék, hogy nem ülnek a volánhoz, hogyha valaki is kivont, vagy hogyha betartják a szabályokat, nem mennek gyorsan. De lehetne sorolni, hát ugrásszerűen a balesetek csökkennének. Ha a gyártók nem azt néznék, hogy minél nagyobb profitjuk lenne, hanem minél biztonságosabb legyen. Tehát teljesen megváltozna az egész világ, egy csomó minden teljesen másképp működne. És a Biblia beszél is, hogy lesz egy olyan időszak a Földön, az 1000 éves békeország, amikor ez meg is fog valósulni. Amikor Isten bemutatja, hogy milyen az, amikor az ember komolyan veszi Istennek az igényét. És az egész emberiség, a népek is mind Isten szerint fognak élni. Tehát azért vannak ezek a dolgok, azért vannak ezek a tragédiák és háborúk és balesetek, mert az ember rosszul gazdálkodik. Az ember nem engedelmeskedik Istennek. Nem veszik komolyan a Bibliát. A harmadik vers, amiről többet szeretnék most beszélni, kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent hegyére. Különösen úgy ez ragadta meg a figyelmemet, hogy kicsoda megy fel az Úr hegyére. Kicsoda mehet fel. És úgy végig gondoltam, hogy mi is lehet ez az Úr hegye. Mit is vehetek annak úgy az Úrszövetségből. Mi az a történet, amiben hegy szerepel. Most nem mentem végig, mert rengeteg történetben vannak hegyek. De mégis három hegyet kiválasztottam, amit szeretném, hogyha most megvizsgálnánk ezt a három történet, ezt a három hegyet, és azt a három embert, aki felmehetett erre a hegyre. Az első hegy, ami egy egész világ korszakot zár le, az első hegy, amikor felmegy egy ember, és ott egy egész világ korszaknak vége van, az az Ararát hegy. Hát nem tudom, a gyerekek közül esetleg valaki tudja, hogy melyik történethez kapcsolódik az Ararát hegy? Ott megakadt egy jármű, fennakadt. Hát Noé történetéhez tartozik ez, Noé történetéhez, és ez az első olyan hegy, amit én úgy kiemeltem, és úgy példaként lehet elénk állítani, ahol fontos, hogy ki mehetett fel erre a hegyre. Ki lehetett ott ezen a hegyen? Egyetlen egy ember, és annak a családja Noé. Noé mehetett fel erre a hegyre. És miért mehetett fel? Hát nézzük meg a 1 Mózes, hogyan is kezdődik Noénak a története? Noé pedig igaz, tökéletes férfi vala az egykorúak között, Istennel járt Noé. És milyen volt a környezete Noénak? És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szívek gondolatjának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Tehát Noé élt egy olyan világban, ahol az emberek gonoszok voltak. Ahol az embereknek a indulatai, a ötletei, a tervei szüntelen csak Istentől való távolodás, szüntelen csak a gonoszság, a lázadás, az ellenállás. Ilyen volt az a nemzedék. Én nem mondhatom, hogy ez a mai nemzedék, ez a mai világ ettől különböznek. Szerintem mi körülbelül ott tartunk most is, mint ahogy Noé idejében volt. És ebben, ahogy Isten letekintett erre a nemzedékre, látott egy embert. Látott egy embert, aki más volt. Aki más volt. És ha azt nézzük, hogy ebben a történetben ez az ember, hogy lett olyanná, amilyenné lett, hát Isten kegyelme munkálta ki ezt. Tehát ott van ebben a történetben is a kegyelem, mert a 8. versben, mielőtt az egész történetet elkezdeni a Biblia leírni, vagy tehát mielőtt a Bibliában elkezdődik ez a történet, a 8. versben ez van. Miközben Isten leírja ezt a nemzedéket, hogy mennyire gonosz volt, a végén hozzáteszik. De Noé kegyelmet talál az Úr előtt. Tehát Noé úgymond meglátta az Úr, az ő másságát, és nem elég volt az, hogy Noé kereste az Istent, az ő megmaradásához az is kellett, hogy Isten előtt kegyelmet találjon. És végül is úgy is talált Noé kegyelmet, hogy Istenben hitt. Istenben hitt. És Isten úgy döntött, hogy ezt a világot, az akkori nemzedéket elítéli. Elítéli és véget vet ennek a sok gonoszságnak. Egyetlen ember volt az, aki de nem hagyott az ítélet, aki Istenben hitt. És olyan érdekes az, hogy ma is így működik a világ. Ítélet alatt vannak az emberek. Bűnös természettel születik mindenki. És ez a világ megy a saját maga útján a kárhozat felé, és aki hisz Istenben, az nem éri az ítélet. Azt nem fogja ugyanaz az ítélet érni, mint ami ezt a mostani nemzedéket, hanem az meg fog menekülni. Noé az akkori világ felett győzött. Győzött. Amikor ott állt fent a hegy tetején, amikor látta, hogy minden elpusztult, már elkezdtek ugye azért zöldenni a fák, de senki nem volt, aki megmaradt volna, az ő világából, csak ő maga egyedül. A hit által, hogy hit Istenben, hogy hit Istenben, hogy vele jár, engedelmeskedett neki. És olyan érdekes az, hogy lehet-e, én nem gondolkoztam ezen, hogy lehet, hogy voltak még olyanok a Noé idejében, hogy valamilyen szinten hihettek Istenben. Én nem hiszem azt, hogy teljesen istentelen lett volna az a nemzedék, de az a megtartói, az nem volt meg. Az a bizalom Istenben, ami Noéban megvolt, és elkezdte átsolni azt a bárkát, nem törődve azzal, hogy kinevetik, kigúnyolják, hogy nagyon furcsán néznek rá, hogy mit csinálsz te, kitartóan engedelmes volt Istennek, kitartóan építette a bárkát, és kinevették. És ma is így van ez, hogy furcsálják az emberek, hogy élünk. Hát ez egy másik értékrend. Hát nem is nincs is más ilyen a környéken, aki így gondolkoznak. És nem értik az emberek. De tudjátok, amikor elindul az ítélet, amikor elkezdett esni az eső, amikor elkezdett esni, növekedni a vízszint, akkor az emberek már kapkodtak Noé hajója után, de már be volt zárva. És ugyanígy van ez ma is, ha egy emberen elindul az ítélet, a körülöttünk valókon valakinek világén beleesik nagy betegségbe, megítéli az Isten az ő életmódját, vagy egyszerűen közeledik az élet vége felé, és megérti, hogy halál vár rá, akkor elkezd a hívő felé kapaszkodni. És olyan jó, ha ilyenkor tudunk nyitni, és meglátjuk az ilyen embereket, hogy van neked is menedék. Te is bejöhetsz ebbe a hajóba. Noé idejében 8 ember mehetett be, de most szabad az út. ha mi helytállunk, ha észreveszik azokat, akik nyitnak az Isten felé, és kinyitjuk a szívünket, megmutatjuk neki, hogy mi hogy élünk, hogy hiszünk Istenben, megmutatjuk a keresztet az utat, hogy ők is megmenekülhetnek. Ez ma is így működik. Jön az ítélet, értékesebbé válik a hívő annak számára, aki ér az ítélet. Így volt ez Noénál. Noé ott állt a hegyen, és az első dolg, ami volt, bemutat egy áldozatot Isten. Az volt az első dolog. Egyből egy Isten azt mondta, megbántam. Vagyis nem azt, hogy megbántam, hanem többet nem lesz ilyen. Nem lesz ilyen ítélet. Nem fogom többet így elpusztítani az emberiséget. És utána egy szövetségkötés is történt Noé és az Isten között. Tehát ki lehet azt úgy mondani benne, magamban úgy fogalmaztam meg, hogy Noé győzött a világ fölött. Nem vitte el ez a világ, nem sodorta el, hanem ő hittel Istenbe kapaszkodott. A második hegy, ami egy nagyon jelentős esemény történt, és ez is egy olyan meghatározó esemény az egész történetben, világtörténetben, amikor az ember, amikor az Isten népe úgymond használati utasítást kapott. A mindennapokhoz. Ezt úgy értem, hogy ott az a hegy, a Sínai hegy, ahol Istentől az ember megkapta a törvényeket. Ahol Isten kirendelte, hogy hogyan éljed az életedet, Izrael népe, hogyan tisztelj engem, hogyan éld a mindennapi napjaidat, milyen szabályok, milyen törvények alapján, mi az, ami Isten előtt kedves. Útmutatást adott Isten népének, és egyben vezetést adott neki, hogyan tovább, mire rendeltelek téged. Ez a Sínai hegy volt, ahol ez történt, ahol Isten leszállt, és egyetlen egy emberrel volt a beszéde, és állandóan vele volt ott kapcsolatban, és legelőször csak egyedül Mózes mehetett föl erre a hegyre. És Mózes egy olyan ember volt, aki sok mindent megért. És gondolkoztam az ő személyén is, és azt láttam meg, hogy Isten sokat dolgozott Mózesen, hogy felmehessen erre a helyre. Sokat dolgozott azon, hogy Mózes odajuthasson, hogy szemtől szembe beszéljen Istennel. Egy hosszú 80 év volt az, hogy Mózes odajött Istenhez, Isten elé állhasson, hogy képviselhesse őt. Hogy képviselhesse őt a nép előtt. Amikor 40 éves volt Mózes, teli volt erővel, okossággal, értelemmel, korának az egyik legműveltebb embere lehetett. És benne volt az ambíció, hogy majd ő segít Izrael népét, majd ő kivezet innen a népet, majd ő gondoskodik erről a népről, majd akár királyok lesz neki. Tehát megvoltak Mózesbe ezek az indulatok, és emberileg tett is már érte. Aminek csúfos kudarc lett a következménye. Menekülnie kellett, gyilkolt, menekülnie kellett, és Isten berakta egy olyan kóba, ahol ez az ember teljesen átalakult. A nagy ambíciókból lett egy alázat. A saját gondolataiból, hogy majd ő, mint alkalmas vezető, elindul és segít a népén, lett az, hogy nem vagyok rá alkalmas. Hogy ne engem küldjél. Teljesen más ember lett. Berakta Isten ebbe a kohóba, ebbe a csendbe, ebbe a 40 éves pusztai időszakba, és Mózes veszített az erejéből, már 80 évesen nem olyan volt, mint egy 40 éves, veszített az önmagába való hitből, a tudományra való támaszkodásból, az ő ismereteiből, és alkalmassá vált, hogy elmenjen erre a helyre. Átformálta teljesen Isten az életét. Mózes nem az az ember volt, aki 40 évvel ezelőtt, hanem egy teljesen más ember, akit Isten használ. És sokszor mi is úgy vagyunk, hogy vannak ambícióink, van erőnk, és képesek vagyunk az Urat szolgálni, úgy látjuk. És úgy gondoljuk, hogy azért van talentunk, hogy azzal szolgáljunk, és sok mindenre képesnek látjuk magunkat. És Isten sokszor úgy kezdi az embert használni, hogy előbb leépíti. Leépíti a saját magába betett hitet, leépíti azt, hogy én tudom, hogy mit akarok, én tudom vezetni a családomat, nekem nem mondja meg senki, hogy hogyan vezessem a családomat, hogyan neveljem a gyerekeimet. Én tudom elég jól, hogy mit kell, hogy tegyek, és oda kell jutni el az embernek, hogy Istenem, te nélküled nem megy. Te nélküled nem megy. A gyerekekkel azt a igeverset tanultuk meg legelőször, hogy bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Ezt tudják már legalább egy éve mind a két fiú, és ebben is az van, hogy ne a saját eszére támaszkodjunk, hanem támaszkodjunk az Istenre. Bízzunk benne. Így lehetünk olyan eszközei Istennek, akit használunk, aki közel van hozzá. Úgy mehetünk közel Istenhez, nem a saját buzgóságunkkal, a saját hívünkkel, hanem úgy mehetünk alázattal, szelíden, tudva, hogy amit én tudok adni Istennek, az értéktelen. Ami tőlem telik, az semmit nem ért, de amit ő munkál ki a szívemben, az az értékes. Amennyit engedünk Istennek a szívünkből, annyira tud minket használni. Ha nem engedünk Istennek, ha területeket tartunk meg magunkat, nem tud Isten használni. Eljöhetünk gyülekezetbe, próbálkozhatunk bizonságtételekkel, nem fog menni, erőtelen lesz, akkor lesz benne erő, hogyha átadom magamat Istennek teljesen. Lemondok a saját magamhoz való jogomról, lemondok a énről, hogy nekem igazam van, hogy én aztán tudom, hanem azt mondom, tudja az Úr, és majd ő elvezet az igazságra, és segít. Na és ilyenné vált Mózes. Ilyenné vált Mózes, aki teljesen az Istenre támaszkodott. És nem kell azt gondolni, hogy az ilyen ember, aki lemond magáról, akit átformált Isten, az egy gyenge ember. Hát én Mózes nem gondolnám egy gyenge embernek. A legszelidebb volt a Földön, de mégis Izraelnek fejedelme volt. Isten olyan tekintélyt adott neki, olyan hatalmat adott a kezébe, és mégse fuvalkodott fel, hanem ugyanolyan alázatos és szelíd maradt. És tudjátok, hol ebbe a történetbe a kegyelem még? Úgy belegondoltam abba, hogy nem biztos, hogy ez így volt, de úgy elgondolkoztam, hogy amikor Isten mondja 10 parancsolatot, és akkor odaér ahhoz a ponthoz, hogy ne öljön, akkor mit gondolhatott Mózes magára? Hát én öltem. Én öltem. És itt a kegyelem. Itt a kegyelem. Itt az, amiben átformálhatja az ember teljesen az Úr, hogy a gyilkosból lehet Isten drága eszköze. Ez Istennek a munkája. Sokszor nem gondoljuk magunkról, hogy Isten mit képes lenne kihozni belőlünk, ha teljesen átadnák magunkat Istennek. Ez az isteni csoda. A gyilkosból Isten népének fejedelme lett. Ez az Istennek a munkája, az Isten kegyelme. És ez ma is ugyanígy működik. Mindegyikünket át akar Isten formálni drága eszközévé, mert értékes a gyilkos is számára. Nincs olyan bűnös ember, aki Isten számára nem lenne értékes. A lázadó, a bűnöse, mindenki értékes Isten számára. Ez a kegyelem a történetben. A harmadik hegy, amiről beszélni szeretnék, a Golgota. Ez van írva itt a 25. vagy a 24. Zsoltárban, hogy az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg családságra. Ez mehet fel az emberre. Hát igazából ezt egy valaki töltötte be teljesen csak az Úr Jézus. És olyan érdekes ez, hogy az Úr Jézus nem hatalmas hegyekre ment föl, hanem csak egy olyan hegyre, ahol ő gyalázatot szenvedett. Egy olyan hegyre ment föl, ahol nem a dicsőség várta, nem a hatalom, nem a megbecsülés, hanem a gyalázat. Gondolkoztam azon, hogy vajon amikor ment Jézus Krisztus erre a hegyre, ment véresen, ment a fején a tövis koronával, akkor látták ezt a ott lévő emberek, és valaki megkérdezi tőle, egyik ember a másik nézelődőtől, hogy hát mi történt ezzel az emberrel? Hát miért kell ennek ilyen szenvedést kiállnia? Miért kell ezt az utat bejárnia? És egyik felel a másiknak azt mondja, hát nem tudom. Hát nem a saját bűneiért, mert ő teljesen bűntelen. És ma mi tudjuk, hogy a mi bűneinkért kellett ezt elszenvedni. A válasz erre a kérdésre, hogy miért kellett elszenvedni ezt az Úr Jézusnak, miközben ő betöltötte ezt, bármikor mehetett az Atyához, bármit elvégezhetett rajta keresztül az Atya, mert ő ártatlan kezű volt. De mi nem voltunk az. Ő tiszta szívű volt, de mi nem voltunk tiszta szívűek. Mi nem vagyunk tiszta szívűek. Ő soha nem adta a lelkét fiába valóságra. Semmilyen világi dolog nem szennyezte az illetét. De mégis ő szenvedett ez, ami azért, amikor mi engedünk a világi dolgoknak, amikor mi engedünk a hiba hiába valóságainknak, akkor azért Jézus szenvedett. Ő nem adta sose lelkét családságra. Sosem alkudott meg a bűnnel, különböző javakért. Nem ítélt másképp, mint ahogy Isten akarta. Mi tetszik ezt már. És mégis ő neki meg kellett halnia. És amikor ott van a kereszten, amikor rajta vannak mindegyikünknek a bűnei, akkor még az is éri őt, hogy elhagyja a mennyei Atya. Tudjátok, az előző két történetben is említettem a kegyelmet. Említettem azt, hogy kegyelem volt a Noénak, hogy Isten rátekint. Hiába volt egy jó ember, de Isten nem tekint rá, nem kap kegyelmet. Nem mehetett volna végbe ez a dolog. Aztán Mózessel sem mehetett volna végbe. És kegyelmet egyetlen egy valaki nem kapott Istentől. Az Úr Jézus Krisztus. Ő nem kapott kegyelmet. Ő rá ment minden bűnünknek a büntetése. Ő nem mondhatta azt, hogy adj kegyelmet nekem, Uram, könyörülj rajta. Hanem ő vállalnia kellett azt a sok bűnnek a büntetését, amit mi elkövettünk. Előre szenvedett már a mi bűneinkért is. Mindegyikünknek a bűneinkért, a tisztátalan kezekért, mindaz, amivel megtagadtuk őt. És két dolog miatt vállalta ezt az Úr Jézus. Mert ez volt az Istennek az akarata, a másik miatt, mert nagyon szeretett bennünket. Nagyon szeretett bennünket. És nem volt más út. Nem volt más út, ahogy mi megmenekedhetnénk a pokoltól, a kárhozattól. Csak ez volt az útja, hogy ő szenvedje. És ezért vállalta az Úr Jézus ezt. Mert ő ma is nagyon szeret bennünket. Ő már nem a pokolban van, ő nem maradt a halálba, hanem felment a mennybe. Dicsőséges trónján ül az Isten mellett. És ott vár bennünket. Ott várja azokat, akik az ítélet helyett válasszák őt. Akik elkezdenek minden nap hinni benne, akik minden nap építik a bárkát, akik engedik, hogy Isten munkája változtassa őket, és várja őket az ő dicsőségükre. Vár bennünket az Úr Jézus. Ez a lehetőség, ez a kapu, ami nyitva van most, hogy a Golgotához nincs olyan szabály, hogy csak tiszta kezű mehet a Golgotához. Csak tiszta szívű mehet Jézushoz. Mindenki mehet, aki bűnös. Mindenki mehet az Úr Jézushoz. De ez a kapu egyszer be fog zárulni. Mindennek vége el fog érkezni. Akár a halál által, akár úgy, hogy vége a kegyelmi időnek, de egyszer ennek vége lesz. És ha az ember nem lépett be ezen a kapun, ha nem fogadtam a szívembe az Úr Jézust, ha nem élek, nem járok vele, akkor bezárul a kegyelmi kapu, és akkor vár a büntetés, az ítélet. Amiről hallottam, amit tudok, de nem értem vele. Hát ne legyünk ilyenek. Éljünk a kegyelemmel. Menjünk a Golgotához. Járjunk Jézus Krisztushoz. Bízunk bűben. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg nekem üzítsétek a szíveteket. Hát, ez a mai üzenet. Fogadjuk ezeket a szavakat, és járjunk eszedünk. Ámen.